Drágáim, Istenünk szeretetével, Krisztusunk kegyelmével és a Szent Szellem közösségével köszöntelek benneteket. Drága feléknek nagyon szépen köszönjük, és Áginak, hogy eljöttek, szolgálnak felénk. Nagyon-nagy öröm van a szívemben, és hiszem, hogy a szívétekében is, és hatalmas dolgot készített mi az Úr. Tudjuk, dicsőség Istennek. Amen. Hallgassátok őket szeretettel, jó? És nagyon-nagyon gazdagon fogunk a mai napon innen elmenni, hogy szerettem volna mondani. Jó?
Minek köszönjük a lehetőséget, hogy itt lehetünk, és szolgálhatunk felétek, szolgálhatjuk az Úr Jézus Krisztust, hirdethetjük az evangéliumát, mert ez hoz szabadulást mindenki számára, ez hoz áttörést. Mielőtt tovább mennénk, egy kicsit a légkört felpesdítjük egy-két dicsérettel. Szeretett témakörben 4 éneket elhoztam, állítottam össze, és ezt szívből énekeljünk az Úrnak. Drága mennyei atyánk, a te jelenlétedet, a te érintésedet. Köszönjük a rajtunk növekedő kegyelmedet és ennek a gyümölcseit. Köszönjük, Uram, a nyitott szíveket, a halló füleket és a látó szemeket. És hálát adunk a szellemi táplálékért, azért az üzenetért, amit ma készítettél el a hallgatóság számára. Fohászkodom, Uram, azért, hogy ezt az üzenetet úgy tudjam átadni, hogy az ne legyen kioktató és ne legyen sértő. Növekedést szólunk enyáj felett. Szellemi növekedést, egészségbeni növekedést, anyagi növekedést. És köszönjük, Uram, a Te igédet, ami szellemi táplálék a számunkra. Dicsérünk és magasztalunk Téged. Hálát adunk, Uram, hogy Te az egységet hatalmasan meg tudod áldani. És a két legfontosabb egység, a házasság és a gyülekezet. Mert mind a kettőt Te alapítottad, Te hoztad létre. Ez mind benne volt a Te tervedben. Áldunk és magasztalunk Téged. Köszönjük a végtelen szeretetedet. És köszönjük, Úr Jézus, a kereszten kiontott szent vért, amely igazzá tett bennünket, és a szent vér alapján megerősítjük a védőernyőt mindannyiunk felett. A Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Amen.
Miközben köszöntöd a szomszédodat, erősítsd meg abban, hogy a szeretet örök.
Halleluja!
Halleluja!
Él az Úr!
Él az Úr!
Isten a trónján ül!
Isten a trónján ül!
És addig nem lett semmi baj.
Amen.
Halleluja! Nagy nagy szeretettel köszöntünk benneteket, és hálát adunk az Úrnak, hogy a időjárási körülményeket úgy alakította, hogy ez senkit ne tartson vissza. Azt szeretném megkérdezni elsőként, hogy van-e közöttünk olyan, aki a közösségben ma van először, hoztatok-e valaki újat? Dicsőség az Úrnak!
Egy tapsot érdemel, de
igen. Majdnem két évvel ezelőtt voltunk itt, 2011. májusában. Emlékeztek még ránk?
Igen.
Mi is rátok. Azóta egy-két dolog kiteljesedett. Lehet, hogy már akkor is említettük, hogy 2010 végén létrehoztunk egy Békevár Egyesületet. A Békevár Egyesület kiadásában megjelent az első kötete a Békevár című könyvnek, ez pedig a Párválasztás és házasság címet viseli. Többetek már olvasta, vagy éppen olvassa. A második kötet terveink szerint most márciusban, azaz jövő hónapban fog megjelenni. Ennek a címe a problémakezelés a házasságban. Ezen belül a problémakezelés, a helyreállítás, válás újraházasodás kérdésével foglalkozik. Ma nem lesz idő mindenre, mert ez az első kötet 200 oldal, a második kötet 150 oldal, és még lesz egy harmadik kötet is. Úgyhogy egy kis morzsát fogtok ma kapni belőle, és a második kötetből, amit még nem tarthattok a kezetekben. Úgyhogy hiszem, hogy ez áldás lesz mindannyiótok számára, és azok számára is, akik ma nem tudtak itt lenni, de az internetről majd meg fogják tudni hallgatni. Mert elérhető lesz az interneten ez. Internetes oldalunk címe nagyon egyszerű. Békevár-portál.hu. És ezen belül megtaláljátok, hogy házasságtan. Előjáróban szeretném elmondani, megköszönöm a lehetőséget, hogy szólhatunk, hogy jelen pillanatban most nem pásztori hivatalban állunk itt, hanem a Békevár Egyesületnek az elnökeként. Ma, február 10-én van a házasság világnapja, ha valaki még nem tudta volna. Ehhez kapcsolódik a következő hét, a házasság hete. Akik interneteznek, megtalálják a házassághete.hu oldalon. Kapusújlak is benne van. És az országban, akik csatlakoztak ehhez a programsorozathoz, mindenki benne van. És a Békevár Egyesület is csatlakozott a házasság hetéhez. Úgyhogy itt a lehetőség, hogy körülnézzetek az interneten, akár ezen a házassághete.hu oldalon, mert nagyon sok lehetőséget lehet megragadni, hogy a házastársatokat megtiszteljétek. Akár egy vacsorával otthon, vagy egy vacsorával étteremben. Igaz, hogy az év 365 napján szeretetben kell járni, mert ezt mondja Isten igéje, de ez a hét legyen egy kiemelt hét. Mi csütörtökön megyünk egy ilyen házas páros gyertyafényes vacsora estre. Ezen a weboldalon találtam meg, Balatonszemesen lesz egy ilyen. Úgyhogy beneveztünk. És ezzel kifejezem a feleségem felé a nagyra becsülésemet. Úgyhogy most ebből az apropóból vagyunk itt, de ugyanúgy az evangélium üzenetét, Isten üzenetét fogjátok hallani. Sokszor hallani azt fel nem növekedett keresztényektől, hogy hát már megint külföldi tanító, már megint ilyen színesbőrű, olyan színesbőrű. De ha egy picit belegondolunk és magasabb szemszögből nézzük az egészet, akkor a következő kérdéssel próbáljatok meg választodni. Otthon főzöd a vacsorát. Jön haza a család, és megnézik, hogy mi van a fazékban. Mi a fontosabb? Az edény, vagy ami benne fő? Ugye? Ami benne fő. Az a fontosabb. Az edény az csak egy eszköz. Istennek nagyon sok eszköze van. Szerte a világban. És számomra nem az számít, hogy most milyen nemzetiségű, vagy milyen vallású, vagy milyen a bőre színe. Az a lényeg, hogy az igazi és teljes evangéliumi üzenetet hirdesse. Amen. Halleluja. Tehát van különbség az edény és az étel között. Volt egy olyan drága szent az egyik gyülekezetben, azt mondta, hogy amikor jön a tanító vendégszolgálatra, akkor én nem jövök. Nem is ment. Hát ez olyan lassan beszél. Hát jól megrúgta az ördög, ugye? Na most mindenkinek más a kenete, ezt ne felejtsétek el. Más a kenete a pásztornak, más a kenete a apostolnak, tanítónak, profétának. Mit hagytam ki? Valamelyiket kihagytam. Evangélistának, igen. Mindegyik másképp szolgál. De nem az edény fontos. Nem véletlenül mondja Isten igéje, hogy el ne maradjatok az egybe gyülekezésektől. A gyülekezet a kiképző tábor, hogy meg tudj állni az élet viharaiban. Az ellenség pedig azon munkálkodik, hogy az igét, az elvetett magot, ami bekerül a szívedbe, akár a mai napon, az ellenség azon munkálkodik, hogy azt megragadja és kiszaggassa onnan. Valaki hagyja, valaki nem hagyja. És aki nem hagyja, az jó teszi. Hogyha az ellenségnek valamilyen trükkel sikerül a gyülekezetből valakit kiszakítani, akkor gyakorlatilag az illető áldozattá válik. Csak nem tud róla. Azért válik áldozattá, mert a táplálási vonalról leszakította saját magát. Hát pedig szellemi kenyér nélkül nem lehet növekedni. A szellemi kenyeret magunkhoz kell venni. Folyamatosan. Mert ha azt szeretnénk, hogy olyan masszív keresztények legyünk, mint a 100 éves tölgyfa, ami a viharban meg sem mozdul, meg olyan erős a törzse és a gyökérzete, akkor nekünk is folyamatosan táplálnunk kell magunkat a szellemi kenyérrel. Halleluja! Megköszönjük a zenét ezzel, és akkor elkezdjük a mai alkalmunkat. A kemény eledelt. Bízom benne, hogy nyitott szívvel jöttetek, mert valamit akartok hallani az Úrtól. Az összetétel az úgy korosztály szerint elég vegyes, mert fiataltól kezdve még fiatalabb úgy van. Szépen kell kifejezni magunkat. Nem tudom, hogy a 2 évvel ezelőtti alkalmon ott már miről is szólt a tanítás, de lényeg az, hogy vannak a jelenlevők közül, akik majd ezután fognak párt választani, vagy éppen fenne vannak a sűrűjében, és vannak, akik már régen túl vannak rajta. Pár szóval azért a fiatalokhoz is szólnék. A legjobb útmutatás mindannyiunk számára a Biblia, Isten igéje. Ebben megtalálod a párválasztáshoz szükséges instrukciókat, információkat, útmutatásokat, és a Békevár első kötete ezt tartalmazza. Van jelenleg a Földön 7 milliárd ember. Van, aki azon aggódik, hogy hogyan fogom én kiválasztani a 7 milliárdból azt, aki majd az én párom lesz. Hát nem kell 7 milliárdból választanod. Ez már egy jó hír. Tudsz imádkozni, a pásztorod a segítségedre tud lenni, és kérjél Istentől olyanokat, akik hozzád hasonlók. Gondolkodásban, életcélban, úgy egészében. És ha Isten hozzáléd 2-3-at, akkor már a te döntéseden múlik, hogy melyik áll a szívedhez közelebb. És egy nagyon lényeges dolog, ott van a legelején a Bibliában, amikor Isten megteremtette Ádámot, és látta, hogy neki nem jó egyedül. És azt mondja az Úr, hogy szerzek néki segítőtársat, hozzáillőt. Nem akármilyen segítőtársat, hozzáillőt. És amikor Isten Ádám elé viszi a segítőtársokat, kezdetben ugye az állatokat, Ádám mindegyikre azt mondta, hogy nem, ez nem az igazi. De majd nézzétek meg otthon, hogy mit mond a Biblia erre, amikor Évát vitte Isten Ádám elé. Ádám a szívéből szólt. Ez egy belső bizonyosság volt a szívében, amit ott mondott. És ennek a belső bizonyosságnak kell meglenni nálatok is, fiataloknak. Ádám azt mondta, amikor meglátta Évát. Ja, ez már igen. Csontomból való csont, testemből való test. Ez azt jelenti, hogy egy belső bizonyosság volt a szívében. És ennek a belső bizonyosságnak ott kell lenni, mert különben nem fogtok tudni együtt haladni. Mert kéz a kézben kell haladni az életben. Ámos 3:3 azt mondja, hogyan járhatnak együtt ketten, ha meg nem egyeznek? Az egyik az északi sarkra akar menni, kutatni, a másik meg Afrikába szafarizni. Hogy lesz abból egy jó házasság? Majd jön a tanítás rögtön, és meglátjátok, hogy a különvállás az a házasságnak az ellensége. A külön utak. Tehát fontos az egység. Isten az egységet tudja megáldani. Két egységet már említettem az előbb. Ez a házasság egysége és a gyülekezetnek az egysége. Mit gondoltok, melyik volt előbb? A házasság. A házasság egysége előbb volt. Hát vitte Évát már az édenkertben Isten Ádámhoz. Azt is tudjuk a Zsoltár 133-ból, hogy Isten az egységet hatalmasan meg tudja áldani. Pontosabban két feltétele van az áldásnak. Együtt lenni és egységben lenni. Nem elég együtt lenni, egységben is kell lenni. És akkor bocsátja oda ugye az áldást, az olajat. Tehát az életet úgy kellene leélni, hogy együtt és egységben. Na most az ördög nem szereti az egységet, mert hogyha a keresztények összefognak, és ha már ketten összefognak, az 10000-szeres erőt jelent. Ismeritek az igét, hogy egy megfut, amit ezret, kettő 10000-et. Tehát, hogyha a házas pár egységben van, akkor birtokolják a 10000-szeres erőt, tudják működtetni, és az ellenséget kifüstölik. De ha nincsenek egységben, mert konfliktus van közöttük, akkor a 10000-szeres erőt nem tudják segítségül hívni. Ugye? Erősítsetek meg egy amennel. Aki per pillanat nem házas. Vagy még nem, vagy már nem. Annak sem fölösleges a mai tanítás, mert mindannyiótoknak van a környezetében család, barátok, munkahelyek, és áldásra tudtok válni mások számára. Tehát senki ne érezze úgy, hogy fölöslegesen jött a mai napon. Gondolom nincs ilyen. Kezdjük az ige olvasást az Efézusi levélben, az 5. fejezetben. Két szót nagyon ki kell hangsúlyozni ebből az ige részből. Efézus 5-ben, a 31-es, 32-es vers.
Annak okáért elhagyja az ember atyát és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Felette nagy titok ez, de én a Krisztusról és a gyülekezetről szólok.
Amen. Melyik ez a két hangsúlyos szó? Elhagyni és ragaszkodni. Ez, amit hallottatok, ez az ige. Nem egy elmélet, ez Isten üzenete az ember számára. És igazából azt mondja Isten, hogy házasok, mindent megtegyetek azért, hogy együtt maradjatok. Ne adjátok fel. Ragaszkodjatok egymáshoz. És ez a ragaszkodni szó a görögben azt jelenti, hogy hozzá ragaszt. Eltörött a tányér, hozod a ragasztót, megkened, összeragasztod, és ez a ragasztó továbbra is örökre összetartja ezt a két felet. Szorosan. Otthon barkácsolok, használok egy faipari ragasztót. Ha valamit szét kell szednem, a ragasztónál biztos, hogy nem engedi el, máshol szakad szét, de a ragasztónál nem jön szét. Tehát ez a házastársi ragaszkodás egy ilyen nagyon erős ragasztóhoz hasonlatos. Emlékeztek a régi reklámban, amikor így mutatták a tévében, hogy jé, ez így marad? A pillanatragasztó reklámja volt ez. Ilyen ragasztó kell a házassághoz. És Isten megadja ezt a ragasztót, amikor a házaspárok az Úr előtt is egybe kelnek, kimondják a boldogító igent, és a Szent Szellem a ragasztó az ő házasságunkban. Ebben az ige részben még elhangzott két fontos dolog, hogy Krisztus és a gyülekezet. Ha tökéletes házasságot szeretnél, akkor ne az apujéról, vagy az anyujéról, vagy a szomszédról másolj, mert ha hibát követnek el, akkor vele együtt azt is másolod. A tökéletes példa Krisztus és a gyülekezet kapcsolata. Mert a Biblia szerint Krisztus a vőlegény, a gyülekezeti test, tehát a földön levő egyház, a globális egyház, az pedig a mennyasszony. Tehát ahogy Krisztus viszonyul a gyülekezethez, életét adta, hogy örök életünk lehessen, és a szeretet parancsolatát adta, ugyanígy kell a férjnek viszonyulni a feleséghez. De ugyanez igaz fordítva is, mert ahogy a gyülekezet viszonyul a Krisztushoz, ugyanígy kell viszonyulni a feleségnek a férjhez. Tehát ha egy tökéletes példát szeretnél, akkor mindig a Krisztusra és a gyülekezetre gondoljál. Tehát megbeszéltük a ragaszkodást. Mit kell elhagyni? Ez a másik hangsúlyos kérdés. A szülői fészekkel való szoros kapcsolatot. Ez nem jelenti azt, hogy a szülőket leírjuk, továbbra is az életünk része, de van már egy új családunk. És nagyon sok probléma és konfliktus keletkezett a múltban abból, hogy a gyermek és szülő kapcsolatot nem lazították kellőképpen. Isten a házasokat összekapcsolta. Neked viszont határoznod kell, hogy te a házasság egysége mellett maradsz és kitartasz. Mert Isten a házasságot nem válásra tervezte. Isten szótárában nincs válás. De azért van Istennek megengedő akarata, hogyha nagyon tragikus a helyzet, és sajnos van ilyen, ugye, hogy életveszélyes fenyegetést kap a házastárs, akkor azért van lehetősége, hogy lépjen. De majd a második kötetben olvashatok erről. Tehát Isten a házaspárokat összekapcsolta. De lesznek dolgok, és inkább itt a sötétség erejét említeném, a füstös képűt, aki megpróbál benneteket szétszakítani. Ezt a mai tanítást vonatkoztassátok épp úgy a házasságra, mint a gyülekezetre. Mert mind a kettőre igaz. Tehát te senkinek ne engedd meg, hogy széttépje a frigyeteket. Vagy kitépjen arról a helyről, ahova Isten elplantált. Következő igénk a Máté 12.25. A meghasonlás kérdésével foglalkozunk egy picit. A meghasonlás az nem más, mint az összhangnak a felbomlása nyomán fellépő ellentét. A görög szöveg úgy szól, hogy távolság két dolog között, de akkor vehetjük két személy között is. Máté 12.25.
Jézus pedig, tudva az ő gondolataikat, mondanékik. Minden ország, amely magával meghasonlik, elpusztul, és egy város vagy háznép sem állhat meg, amely meghasonlik magával.
Amen. Isten igéje mindig amen. Ha nem értjük, akkor kérdezzük meg az Urat, hogy mit jelent mélyebben. És mindig ad kijelentést, attól függ, hogy melyik szemszögből közelítjük meg. A kijelentést, tudjátok, mit jelent? Hogy Isten felfed valamit az ő titkai közül. Megint a vacsora főzés példájával jövök. Hogyha főzöd a vacsorát, és hazajön a család egyik másik tagja, a fedő eltakarja, hogy mi van a fazékban. Hogy vesz kijelentést arról, hogy mi lesz a vacsora? Hogy a tetőt leemeli. Vagy megkérdezi. Tehát ilyen a kijelentés, hogy Isten felfed valamit a számunkra az ő titkai közül. Meghasonlásról olvastuk az igét. A meghasonlás következménye mi? Az elszakadás. A részekre szakadás. És ez nem Isten munkája. Az ördög nagyon jól tudja, hogy a meghasonlás a szakadást okoz. Ezért az ő egyik stratégiája a megosztás. Megosztani a házastársakat, családokat, családtagokat, megosztani a gyülekezetet. A megosztással ugyanis szét tudja szakítani az egységet, és ezután mi következik? Egy felemésztő harc. Mindenki elkezd a másikkal harcolni. És ez nem felfelé visz, mondanom sem kell. Az ördög így akar győztes lenni a házasság felett és a gyülekezet felett, hogy meghasonlást, szakadást próbál beinjekciózni. Keresi a rést, hogy hol tehetik be a lábát. Emlékeztek még ugye a kismalac és a farkas mesére? Lehet, hogy már manapság nem mesélik a gyerekeknek, de egy nagyon jó tanulságos példa. Ez a kismalac bölcs volt. Nem engedte meg a farkasnak, hogy bejöjjön és őt ugye szétfedje, hanem furfangos módon odarakta a zsákot, és a zsákba engedte bele. De az ördög addig-addig beszélt neki kívülről, a mesében ugye a farkas, amíg meg nem nyitott az ajtót. Te ne figyelj másra, csak az Úr hangjára. És akkor a vad hangokat ki tudod zárni. Hogyha az emberek megtűrik a szakadásnak bármely formáját, mi történik? Tönkre megy a harmónia, szembefordulnak egymással, családok szétesnek, tönkre mennek, és a korábbi vonzalom és álmok elillannak. Kell ez? Nem. Meghatározzuk, hogy mi a viszály. A viszály az ördög megnyilvánulása. Mi a békesség? Isten megnyilvánuló jelenléten. Minden egységnek van feje. A családnak a feje a férj, és Isten a férjen keresztül kéri számon, hogy hogy történnek és mint történnek a dolgok odahaza. A gyülekezetnek is van egy feje, a pásztor, és a gyülekezet életével, munkájával kapcsolatban a pásztor állhat a szőnyeg szélére. Nem szabad, hogy a fej, akár a férj, akár a gyülekezet feje megengedje a viszályt. Egy keresztény otthon az Isten tiszteletét szolgálja. Egy gyülekezeti hely az Isten tiszteletét szolgálja. És ezeken a helyeken békességnek kell lenni. Isten megnyilvánuló békességének. Ellapozzunk az apostolok cselekedetei 23-hoz. Apostolok cselekedetei 23:7-ben olvasunk egy kis részt. Kenneth Copelandhez a szolgálata során az egyik időszakban az Úr erőteljesen szólt, hogy ne tűrje el a viszályt. Tehát apostolok cselekedetei 23-ban a 7-es vers.
Amint pedig ő ezt mondta, meghasonlás támad a farizeusok és szadduceusok között, és a sokaság megoszlott.
Tehát a meghasonlás megosztást hoz. Itt igével is alá van támasztva. Ha felütné a fejét a viszály, vagy a megosztás, azonnal foglalkozni kell vele. És olyan gyorsan, amilyen gyorsan csak lehet, helyre kell állítani a békességet. Hogyha érdek ellentétek vannak, azok idővel eltávolodást hoznak. És ez nem szerencsés. Tehát a viszály és a érdek ellentét folyamatosan éket ver közétek. És mi történik, amikor az ég halad előre? A távolság nő a két fél között. A tűzifa hasonlatást szeretném példának előhozni. Hogyha egy normál tuskóval van dolgunk, akkor csak elég a fejszét belevágni és ketté hasad. De ha egy kicsit bütykösebb, vagy a fa típusa olyan, akkor lehet, hogy éket kell használni. Van erre speciálisan ék, amit vernek a fába. És ahogy verik a fába az éket, az halad előre, és a két fél darabot kezdi egyre jobban eltávolítani egymástól. És amikor az ég leér a fa aljára, mi történik? Szakadás. Szétszakad a fa. Na, ez történik a házasságban, ez történik a gyülekezetben, amikor ott viszály van, mert a viszály égként működik. Először csak a távolság nő, és utána az érzelmek, a vonzalom, az összetartozás eleje elhamvad. A ragasztó kiszárad. Az ige azt mondja, hogy tessék együtt maradni. Hogyha jól viszonyulsz a házassághoz, akkor élvezni fogod a házasságot, és örömöd lesz benne. Hallottatok a kis rókákról? Hogyha van egy kis baromfi udvaratok, akik ugye vidéken laknak, azok tudják, hogy ha egy róka betéved a baromfi állomány közé, akkor bizony kárt tehet. Vagy bármilyen ragadozó. Először nézzük meg a példabeszédek 17-14-et. És rögtön elérünk a kis rókákhoz is.
Mint aki árvizet szabadít el, olyan a viszály kezdete, azért mielőtt kihatna, hagyd el a pervadlat.
Amen. Ez az ige vonatkoztatható a viszályra, a megosztásra és a szakadásra is. Mikor kell foglalkozni a viszállyal? Amikor elkezdődik a csöpögés. A csöpögés szintjén. Vegyünk egy példát. A fürdőszobában reggel lát egy kis tócsát. Először nem tulajdonítasz neki nagy figyelmet, feltörlöd, de megint jelentkezik a kis tócsa. Sőt, nem csak jelentkezik, hanem növekszik. A józan ember ezt idejében megállítja. Megállítja azzal, hogy megkeresi a csöpögésnek a forrását. Ha kell, akkor szerelőt hív, mert lehet, hogy el fog ázni. Vagy mire hazajön délután a munkából, küszöbön folyik ki a víz. Tehát eljuthat odáig egy házas pár, hogy a pici viszályról induló nap az hasonlatos lesz a csöpögéshez, ahhoz a naphoz, ami csöpögéssel indult, de a végén árvíz lesz belőle, és az árvíz elsodor mindent. Azt hiszem, ezen a vidéken nem nagyon jellemző az árvíz, de a televízióban sok olyan esetet lehet látni, amikor gátszakadás történik. Vagy például volt az a csúnya cunami pár évvel ezelőtt, a tengerparton. Mindent vitt. Semmi nem marad, ami épp és használható lenne. Hát ezt teszi a viszály. A te otthonodat letarolja, hogyha nem időben kezded el kezelni. Tehát csöpögés szintjén kell kezdeni foglalkozni a problémával. Nem szabad eljutni odáig, hogy stressz és komoly probléma legyen belőle, mert ennek a következménye a pusztulás, a romlás és az összeomlás. Nem szabad halogatnod a helyreállítást. Azonnal meg kell állítanod a viszályt és az ehhez kapcsolódó sallangokat, a kisrókákat. Most jönnek a kisrókák. Énekek 2.15. A kisrókákkal is hasonló a történet. Mondhatni, hogy egy kis róka, egy kis kár. Két kis róka, több kár, sok kis róka, nagy kár.
Fogjátok meg nékünk a rókákat, a rókafiakat, akik a szőlőket elpusztítják, mert a mi szőlőink virágban vannak.
Ez a szőlő termőföldet jelent, de a termőföld az jelentheti az otthonodat és mindaz, ami virágzik a kezed alatt. És a kezed alá tartozik, a fennhatóságod alá tartozik. Tehát mondhatom így szellemi értelemben, hogy a felség területedről van szó. Ha idejében foglalkozol a problémákkal, akkor azok soha nem lesznek nagyok. Mert nem lesz idejük kifejlődni. Az ellenség, tudjátok, mire számít? Hogy átsiklasz a problémákon. Átsiklasz a problémák felett. És hagyod csak. Söprű be a szőnyeg alá. De ez nem jó megoldás. Ugyanis, hogyha valamilyen módon szembesülsz, vagy kapcsolatba kerülsz a problémás területtel, akkor kényelmetlenül fogod érezni magadat. És mivel kényelmetlenül érzed magadat, ezért nem beszélsz róla. És ez nem egy jó hozzáállás. Mert idővel egy jó nagy szakadék keletkezik, és a nagy szakadékból pedig egy hatalmas kudarc. Tehát nem szabad idáig eljutni. Amikor elkezdődik a csepegés, azaz a viszály, azonnal állítsd le. Nem kell megvárni a gátszakadást. Amit az előbb említettem, hogy a gátszakadás, vagy a cunami, az mindent elvisz. Nem marad egy morzsa kenyér sem. Ki rabolja az embert. Letarol mindent. Rút könyvéhez lapozzunk az 1.16-hoz. Ezeket a kis profétákat ritkábban lapozzuk fel. Azt hiszem, hogy így példákhoz kötve sokkal jobban megérthetők a dolgok. A vízcsaphoz, a csepegéshez, a kisrókához, és az éghez, a fahasogatáshoz. A fahasogatásnál az ég nagyon hasznos dolog, de nem hasznos az egység megbontására.
Rút pedig mondta, ne unszolj, hogy elhagyjalak, hogy visszaforduljak tőled, mert ahova te mész, oda megyek, és ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem.
Itt ezt a szót ragadjuk meg, hogy ne unszolj. Az unszolás mit jelent? Erőlteti valaki az akaratát. Ostromolja a másikat. Találunk még egy másik igét, a 2 Sámuel 13-12-ben, de ezt én olvasom fel az angol verzió szerint. Tehát 2 Sámuel 13-12-ben az angol verzió szerint így szól, hogy ne, bátyám, engem ne kényszeríts. Itt ugye arról szól a történet, hogy Támáron erőszakot vett a féltestvére Annan. Tehát a kényszerítés szó is ugye ide tartozik az unszolásba. Egy idő után az ember hajlamos, úgymond dogmatikussá válni, azaz merevvé, hajthatatlanná és szigorúvá. Hogyha valaki a másikra erőlteti az akaratát, akkor az gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem hajlandó visszavonulni. Tartja magát az álláspontjához. És ezzel mi történik? Beverődik az ég. Az ég pedig úgy halad előre, hogyha nyomják, préselik. Tehát ez az unszolás, a az erőltetés, az ostromlás mind ezt jelenti, hogy a másik akarata ellenére én azt az éket akkor is nyomom, hogyha neki nincs a tetszésére. Tudjátok, mi a sikernek az egyik kulcsa? Megtanulni, időben visszavonulni. Ez egy hatalmas kulcs. És azt mondani, hogy nem ér annyit, hogy ebből a dologból nagy ügyet csináljak. Nem ér annyit, hogy egy hetes hidegháború legyen az otthonomban. Mert a napjaink azok végesek. És ezeket a napokat az isteni fajta szeretetben, az agapé szeretetben kellene ugye eltölteni. Azt tudjátok, hogy kétféle szeretet létezik. Van az emberi, természetes szeretet, ami önző. Bármikor átcsaphat gyűlöletbe. Ez olyan, mint a csoki torta, hogyha elkészíted, kiteszed az asztalra, fel kell a nap, rásüt a csoki tortára, mi lesz abból? Szépen lefolyik a csoki a tortáról. Hát a természetes szeretet is ilyen, hogy az emberről hamar lefolyik, és megmutatja az igazi valóját. De van egy magasabb rendű szeretet. A görög úgy mondja, hogy agapé szeretet. Magyarul ez úgy fordítható, hogy isteni fajta szeretet. Mert az Isten szeretet, ezt írja a Biblia. Tehát úgy is olvashatnád a Bibliát, hogy ahol Isten szó szerepel, oda beteszed a helyére azt, hogy szeretet. Tegyünk egy közös megoldást. Ez nagyon rövidet. Isten jó.
Isten jó.
Isten szeret.
Isten szeret.
És egy jó terve van velem.
És egy jó terve van velem.
Amen.
Amen.
Mindenki boldogabb lett. Most lapozunk a példabeszédek 25-15-höz. Tehát ott tartottunk, hogy meg kell tanulni időben visszavonulni.
Tűrés által engeszteltetik meg a fejedelem, és a szelíd beszéd megtöri a csontot.
Mai tanításhoz ennek az üzenete a következő. A szelíd szó megtöri az ellenállást. Igaz, hogy időnként hosszú tűrést kell gyakorolni, de meg lesz a gyümölcse. A keménység hozza elő a viszályt. Nem vagyunk hajlandók feladni az álláspontunkat. Nem vagyunk hajlandóak feladni a saját tervünket és elképzelésünket. Pedig az isteni fajta szeretet mire sarkal? Hogy egyeztessek a házastársammal, a családommal, hogy most milyen színű autót vegyünk. Ez is lehet egy vita téma. Hogy autót vegyünk, vagy hűtőt vegyünk. És ki kell alakulni egy közös álláspontnak, amelyik mindenki megelégedésére van. Ez a jó megoldás. Hogyha mégis esetenként szigorúságot kell alkalmazni a családban, azt mindig alá kell tudni támasztani igével. A gyermek nevelésre Istennek van nagyon sok igéje, üzenete, és egyszerűen azt mondja, hogy fenyítsd meg a te gyermekedet, mert különben a fejedre nő. Tehát időnként szigorúnak kell lenni, de az mindig az ige vonalában legyen. Hogyha a szülő szigorú, akkor nem azt jelenti, hogy nem szereti a gyermekét, és neki világa kellene mennie, hanem pontosan azért, mert ő szereti, és meg akarja óvni különböző dolgoktól. Mert a felnőtteknek azért engedjük meg, hogy kimondjam azt, hogy több a bölcsességük már, élettapasztalatuk. Az erőszakosság az egyre mélyebbre veri az éket. És mint a Tuskó példájánál láttuk, az ég előrehaladásával az eltávolodás növekszik, és a végén elérkeznek a szakadáshoz. Úgy látják, hogy ennek most már nincs értelme, hogy tovább legyenek együtt. Pedig van megoldás, és erről fogok szólni holnap Ságváron. És ez benne lesz a második kötetben majd. Ahogy tanulunk, úgy szellemben növekszünk. És hogyha a feleségem véletlenül kimosna a pénztárcámat, ami benne marad a zakomba, akkor nem a fejét harapnám le. Persze ugye ő nagy félelemmel jön, ugye, hogy itt van a pénztárcát kimosva, meg benne az iratok. Tudjátok, milyen egyszerűen le lehet ezt rendezni? Hanem azt mondanám, hogy épp ideje volt már kimosni, mert úgyis piszkos volt. Tudod, mit mondhatsz a házasság világnapja és a házasság hete kapcsán a párodnak? Így humorosan. Isten szereti a humort. Én ugyan nem vagyok Róma gladiátora, de még sokáig lehetek a szíved radiátora. Tehát egy ilyen pénztárca kimosásra és ehhez hasonló esetekre tényleg kétféleképpen lehet reagálni. Vagy hústestből és harapok, vagy azt mondom, hogy ettől nagyobb baj ne történjen. Mi a fontosabb? Hát a jó kapcsolat. Figyeljétek meg, hogyha reggel összezördülnek a családban, összezördülnek a házaspárok, akkor az egész napra kihat. Tehát ezt nem kellene megengedni. Ez egy rossz irány. Tehát a torzsalkodást a kezdeténél le kell állítani. Egy döntés kérdése. A döntést pedig neked kell meghozni. Hogyha te hozol döntést, és kéred az atyát, hogy segítsen benne, akkor mellé tud állni. De amíg nem hozol döntést, hogy ebbe az irányba akarok haladni, akkor nem tud melléd állni, mert igazából még vacilálsz. Nem határoztad el, hogy most jobbra vagy balra fordulok. Tehát nagyon fontos az életben döntéseket hozni, és naponta szerintem több döntést is hozunk. Nézzük meg az elkülönülés terület részt az apostolok cselekedeteiben, a 15. fejezetben, 38-tól 40-ig.
Pál azonban azt tartá méltónak, hogy aki elszakadt tőlük, Pamfiliától fogva, és nem ment velük a munkára, ne vegyék maguk mellé azt. Meghasonlás támad azért, úgyhogy elszakadának egymástól, és Barnabás maga mellé véve Márkót elhajózik Ciprusba. Pál pedig Silást választván maga mellé elméne, hogy az Isten kegyelmére biztatván az atyafiaktól.
Amen. Az ördög mindenféle egységnél egyformán működik. Nincsen újabb trükkje, ugyanazt alkalmazza a házasságnál, mint a gyülekezetnél. Aknáz. Aláaknáz. És utána meggyújtja a kanócot. Pál és Barnabás egy szolgáló csapat. Egy példaértékű szolgáló csapat. A szolgálatuk során csodák történtek, gyógyulások, új életek születtek, gyülekezetek plantálódtak. Tehát az Úr kegyelméből sok sikert értek el. Egyszer csak Pál javasolta Barnabásnak, hogy menjenek vissza a korábban alapított gyülekezetekhez, és nézzék meg az ő munkájukat, illetve segítsék őket. Barnabás erre felhozza, hogy vigyék magukkal Jánost, akit Márknak hivatik, gyakorlatilag az egyik rokona volt. És Barnabás ebben hajthatatlan volt. Ő azt mondta, hogy minden áron vigyük magunkkal Márkot. Én ebből nem engedek. Pál ezt nem tartotta helyesnek, azért, mert ez a Márk a korábbi szolgálatból levált, leszakadt tőlük, és ezért nem tartotta helyesnek. Mondhatom úgy is, hogy Pál nem díjazta ezt a fajta viselkedést. Hogyha valaki a szolgálatban szeretne előmenetelhez jutni, azt hűséggel érheti el, Isten iránti hűséggel. Mert Isten adja az előléptetést. Barnabás ugyanis eldöntötte, és erőltette, és makacsul kijelentette, hogy Márk pedig jönni fog. Egy ilyen visszaillatos helyzet alakult ki, és ennek van két tanulsága. Családtagot ne toljunk előre a szolgálatba. A másik pedig, ez a szolgálat nem egyedül Barnabásé volt. Tehát hiányzott az Ámos 3:3 szerinti megegyezés. Tehát ő nem megegyezett Pállal, hanem ő kijelentette, hogy én ezt akarom. Tehát nem volt köztük összhang. Pál volt ugyanis a missziónak a vezetője. Barnabás ugyan jó ember volt, de makacs. Itt beszúrom azt a gondolatot, hogy Istennek egy olyan felépítménye van, hogy mindenki fölé helyez valakit. Gyülekezet felett a pásztor van, a pásztornak is van egy előjárója, de ha a munkahelyben gondolkodunk, akkor itt is van csoportvezető, osztályvezető, igazgató, és megvan egy ilyen rang létre. Nekünk viszont az a kötelességünk, az a köteles részünk, hogy aki fölöttünk van, azoknak engedelmeskedjünk, azaz vessük alá magunkat. Tehát Barnabás hozhatott volna egy ötletet, hogy vigyük magunkkal Márkot, de mivel a csapat kapitánya Pál volt, és ha Pál azt mondja, hogy ezt nem tartom jó ötletnek, akkor neki el kellett volna fogadnia a csoport vezetőjének az álláspontját. Tehát mindenki fölött van valaki, és igazából, ha alávetettségben vagyunk, akkor az Istennek kedves. Van egy evangelista ismerősöm, és mostanában a zenei szolgálatot CD-ről adja. Korábban volt neki élő zenei szolgálata is, és kérdezték tőle, hogy hát nem imádkoztál zenei szolgálatért, élő zenei szolgálatért? És nagyon humorosan válaszolt vissza, hogy ez a CD készülék, ez legalább nem beszél vissza. Valószínű, hogy az történt, hogy az a zenei szolgálat, aki alatta dolgozott, nem vette figyelembe a vezetőnek az útmutatását, az utasítását. Mert az evangélista különösen érzékeny a Szent Szellem vezetésére, és aki ismeri Benihin szolgálatát, ő ez alapján működik, és ez alapján él, akkor a Szent Szellemre figyel. Az Úr kegyelméből kétszer volt lehetőségünk élőben jelen lenni, és mint egy karmester, hogy a Szent Szellem őt irányítja, úgy vezényli a zenekart, a segítőket. Ha más honnan nem, akkor videóról vagy tévéből láttátok, de van egy összhang. És amit a csapatkapitány mond, azt a többiek úgy hajtják végre. Ebben az esetben itt nem volt meg az összhang Pál és Barnabás között. Meghasonlás történt. És a meghasonlás mértéke olyan nagy lett, hogy elszakadtak egymástól, útjaik különváltak. Miután szétszakadtak, két munkacsoport alakult ki. Ugye tudjátok, hogy mi a Jézus munkacsoporthoz tartozunk. Lett egy Barnabás Márk munkacsoport, és lett egy Pál és Silás munkacsoport. Van egy kérdésem. Ezt követően, a szakadást követően, kit követ nyomon a Biblia? Pál és Silás. Ugye börtönbe is kerültek, de az Úr kegyelméből kiszabadultak. Tehát a Biblia Pál és Silás munkásságát mutatja be a továbbiakban, és nem az ellenszegülő csoport munkáját. Ugye milyen érdekes? A szakadást az ellenség egyedül nem képes elérni. Előjárunktól hallottam nagyon régen, hogy az ördög a gyülekezetet nem tudja szétszedni, mert Jézus az Úr, kivéve, ha valaki meg nem nyitja magát az ellenségnek. Tehát ahhoz, hogy szakadás jöjjön elő, valakinek meg kell nyitnia magát. Kezdődik a kemény szívvel és a hajthatatlan hozzáállással. Így kezdődik a házasságban is a szakadás. Hogy valaki hajthatatlan. Kemény a szíve. Nem akar engedni. Köti az ebet a karóhoz a magyar mondás szerint. A saját akaratát kierőszakolja. Lehet, hogy sikerül neki, de sokba fog kerülni. Megtörténik ez a családokban? Megtörténik ez a házasságokban? Megtörténik ez a gyülekezetekben? Sajnos nem kellene. Akkor történik meg, hogyha erőltetik. Hogyha az egyik fél rááll egy vágányra, és nem hajlandó arról átállni. Nem távig attól. A bölcsember ilyenkor szelítséget ölt, és több szempontból megvizsgálja azt a kérdést. Mert ugye az éremnek sem két oldala van. Én hármat szoktam látni. Te úgy gondolod, hogy neked van igazad, én azt mondom, hogy nekem, de az éremnek van egy harmadik oldala, az pedig az Úr igazsága. A bölcsember azt szeretetre fókuszál, és azt mondja, hogy szeretjük egymást, és együtt akarunk maradni. Ez egy komoly döntés. És hogyha ezt valaki kijelenti, és a szívében is így áll hozzá, akkor nincs az az erő, ami szétszedje őket. Természetesen nem csak az a kérdés, hogy mit mondasz, hanem hogyan mondod. Milyen hangnemben, milyen hangsúllyal. Az utasító hangnemet ugyanis senki nem szereti. Hogy ezt csináld meg. Vidd ki a szemetet. De hogyha ugyanezt egy kérdőmondatba foglalod bele, már nem sértő, és sokkal könnyebben átmegy a másiknak a szűrőjén. Tehát követelőzés helyett inkább tegyél fel kérdést, és rögtön más megvilágításba adja ezt a helyzetet. Nem tennéd meg, hogy kiviszed ezt a szemetet. Úgyis arra mész. Tehát a hang nem nagyon fontos. A végén itt összegezzük, hogy az éket egy erő működteti. A fa hasogatásnál az erőt a másik szerszám adja, a fejsze vagy a nagy kalapács. Szellemi értelemben az éket az ellenség működteti. Az ellenség van a háttérben. És tudnunk kell, hogy ez az erő az agapé szeretettel ellentétes. Ez a lényege. Ha senki nem erőltet semmit, és senki nem nyom senkit, senki nem nyomja az éket, akkor az ég nem képes előre haladni. Az ég akkor működésképtelen. Tehát ha nincs ég, nem jön létre a szakadás, az elkülönülés. Dicsőség az Úrnak! Ébren vagytok még? Halleluja! A Szent Szellem ajándékai működnek a torokban. Nyújtsd ki a hitkezét, hogy köszönöm Uram, ez az enyém, és megragadod, és magadhoz vonzod. Térdben, tehát ízületekben van gyógyító kenet, csontokban, különösen lábszárban, köszönd meg az Úrnak, mert ez a kereszten elvégeztetett. Vizeletkiválasztási rendszerben van gyógyító kenet. És megköszönjük az Úrnak, hogy ezt ő bekapcsolta. Ehhez még annyit szeretnék elmondani. Hegen írja a legújabb kis könyvében, és nem régen tanítottam erről Sándoráron is. Hegen a beteg ágyán feküdt. 15 évesen. 16 hónapig, ha jól emlékszem a számukra. Mondhatni, hogy a halálos ágyán feküdt. 5 kiváló orvos lemondott róla. És amíg nem kapott kijelentést az igéből, hogy el ne távozzanak a te szemeidtől az én igéim, amíg a fazékról a fedő nem került le, és nem látott bele, addig hogy látta magát? Lejtmenet. Egyre rosszabbul. Látta a halálát, látta a temetését, lejátszódott a szem előtt a temetése. Többször. Ez a rossz irány egyébként. De ő soha nem kapott erről tanítást. De jött egy fordulat. És ezt a fordulatot ragadjátok meg, és adaptáljátok most akár a házasságra is. Amikor Isten megmutatta az ő igéjét, hogy a te szemedtől el ne távozzon. Mert ott van ugye a példabeszédek 4-ben a 20-22-ig. Otthon majd megnézhetitek. hogy az igének be kell jönni a fülünkön, be kell jönni a szemünkön. Mi a célja az igének? Mi a helye az igének? A szívünk. És hogy oda bekerült, mint említettem ma már, ne engedd meg, hogy az ellenség a füstösképű onnan kilopja. És a fordulópont Hegel életében akkor jött, és ez sokat segíthet nektek is, hogy amikor megértette azt, hogy az ő szemei előtt és a te szemeid előtt az lebegjen, az a kép, hogy Isten téged hogyan lát. Hogyan lát az igén keresztül? Te is lásd magad úgy épnek és egészségesnek, mert a munka 2000 évvel ezelőtt elvégeztetett. Ki van fizetve az ár? Halleluja. Ki van fizetve az ár? És innentől kezdve, ha jött is a tünet, kinevettem. Mert erősebben hitt az igében, erősebb volt az a kép, ahogy az igén keresztül látta magát. És ezért a tünetet ki tudta nevetni. És felépült, és szolgált 60 évet. Dicsőség az Úrnak. Van-e köztetek vasutas? De utaztatok vasuton. Tudjátok, hogy a vagonok ilyen csavar kapocsal vannak összekapcsolva. Az egyik vagonon van a kapocs, ilyen U alakú, vagy ilyen ellipszis alakú, vagy ilyen ovális alakú, jó nagy vas szerkezet. A másik vagon végén van a vonóhorog. Jön a vasutas, megfogja ezt a csavarkapcsot, és ráakasztja a másik vagonnak a vonóhorgába. Mit akar ez nekünk mondani? A csavarkapocs a te hited, a vonóhorog az pedig a kívándorog, amiért imádkoztál. Legyen az gyógyulás, anyagi áldás, családi béke, vagy bármi, vagy a megfelelő pár, a hit kapcsával te ráakaszkodsz a kívánt dologra, a megimádkozó dologra, és ez a kapcsolat magától nem fog szétbomlani. Mert a vagonok így járnak, egyik a másik után. Tehát ez a kép is jó arra, hogy hogyan lehet megragadni a kívánt dolgot. A másik pedig, hogy a szemed előtt legyen az, amit szeretnél elérni. Azt lásd. Azt lásd, amiért imádkoztál. Segített ez nektek? Mire jó az ige? Mit tesz az ige, amikor naponta magadhoz veszed a szellemi kenyeret? Következő történet. Volt egy bölcs nagypapi. Korán felkelt, befütött a kandallóba, unokája kijött, a jó melegre, és mivel látta a nagypapit olvasni a Bibliát, ezért ő is elkezdte. De a végén azt mondta, egy bizonyos idő után, hogy hát drága nagypapi, én ezt nem értem, és miután leteszem a könyvet, még azt is elfelejtettem, amit eddig olvastam. Mire jó a Biblia olvasás? Azt mondja a nagypapi, hogy itt az utolsó széndarab, bedobom a kályhába, és szaladj le a patakhoz, és hozzál egy kosár vizet. Gyerek elszalad, megjön természetesen a kosár üres. Azt mondta a fiúcska, hogy legközelebb gyorsabb leszek. Megint elszalad, megjön, üres a kosár. És miután ezt megtette háromszor, négyszer, nagyon szomorúan mondja a nagypapának, hogy hát papa, ez így nem működik. Nem lehet kosárra vizet hozni. Tudtam én, fiam. De most nézd meg a kosarat. Ötször belemerítetted azt a fekete szenes kosarat, most megnézd meg, milyen szép tiszta. Tehát amikor mi az igét olvassuk, ugyanilyen tisztuláson megyünk át, mert a Biblia ír az ige fürdőjéről. Abba tudjuk ezt hagyni mámogran. Jegyzeteim azok elfogytak. A Márk evangélium végén Jézus mond nekünk valamit. Hogy a hívők tegyék a betegekre a kezeiket, és a kiáradó gyógyító kenet, az a testükben belehatol, a kenetnek pedig az a tulajdonsága, hogy megtöri az igát, a betegséget, és sokféle kórt és problémát. A kenet a testből kivezeti a problémát. Nem biztos, hogy azonnal itt, tehát ne menj csalódottan haza, ha nem történt semmi, mert a kenet benned van, és ugyanúgy munkálkodik, holnap is, meg holnap után is benned. Egy biztos, hogy itt a Márk evangélium végén ez az ige sor arról biztosítja a hívőket, hogy a kezünk nyomán megnyilvánul Isten ereje. Jézus úgy imádkozott a betegekért, hogy a kezét tette rájuk. Megérintette őket, vagy a szemüket, vagy bármilyen testrészüket, és azok meggyógyultak. Az evangéliumban maga Jézus mondja azt, hogy ti is cselekszitek azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekedtem, és még nagyobbakat is azoknál. Hogyan lehetséges ez? Jézusnak földön volt egy isteni hatalma a felkenetés által. Hát ő halandó emberként született meg, és amikor ugye elment a keresztelő Jánoshoz a Jordán folyóba, akkor kapta meg ezt a felkenetést. Ha Jézusnak szüksége volt a Szent Szellem erejére, a Szent Léleknek az erejére, akkor nekünk miért ne lenne a szükségünk? És akkor, amikor felment a mennybe, amikor felvitetett a mennybe, az Atya jobbjára, akkor azt mondta, hogy nekem a mennyben nincs szükségem erre a hatalomra, mert ott nincs jelen az ellenség, ezt itt hagyom nektek. Tehát a gyülekezeti testre ruházta át az isteni hatalmat. És amikor mi imádkozunk, akkor nem a győzelemért kell imádkozni. Vajon miért nem a győzelemért? Mert azt mondja az ige, hogy mi Krisztussal együtt ültettünk ugyanarra a hatalmi pozícióra, ahol Jézus ül, azaz az Atya jobbjára. Azt mindenki hiszi, hiszek egy alapján is, hogy felvitetett az Atya jobbjára. De itt nem szabad megállni. Tovább is van, mondjam még. Hogy együtt ültettünk a hatalom királyi székére. Tehát amikor szólok az ellenséghez, amikor imádkozom a napi imáimat, akkor azt mondom, hogy majd mondjuk együtt, jó? Az lesz a legjobb. Köszönöm, Úr Jézus!
Köszönöm, Úr Jézus!
A kiontott drága szent véredet!
A kiontott drága szent véredet!
És a szent véred alapján!
És a szent véred alapján!
A megigazító munkádat!
A megigazító munkádat!
A szent vér alapján!
A szent vér alapján!
Megerősítem a védőernyőt!
Megerősítem a védőernyőt!
Az otthonom felett! A felség területen felett,
a
szeretteim felett, a munkám felett,
és mindaz, amivel kapcsolatban vagyok.
Megerősítem a védőernyőt az eszközeink felett, ügyeink felett, a pénzügyi helyzetünk felett, a Jézus nevében. Mert mi abban a győzelemben járunk, amit Krisztus megszerzett a számunkra. Mert hatalmat kaptunk, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjunk, és az ellenségnek minden erején, és semmi nem állhat nékünk. A hatalom helyéről. Ördög. Téged a talpunk alatt tartunk. Hatástalanítva. És ártalmatlanítva. Ezért nem jöhetsz ellenünk semmilyen formában sem.
Tilos átlépni.
A felségterületünk határát. A Jézus nevében. Amen.
Amen.
Tehát a győztes pozícióból kell nekünk imádkozni. Tehát amikor ezt elmondod, akkor így lefelé nézzél. Mert te fenn vagy, az ige szerint ültetve, az meg bent van. Igen. Jön a nyár hamarosan, és jönnek a viharfelhők. Kétféleképpen lehet viszonyulni a viharfelhőhöz. De ezt megint vonatkoztathatod a családi ügyekre is. Amikor nincs kellően hitben valaki, meg egy kis félelmet is inerciózza az ellenség gondolatai közé, mondhatja azt, hogy Isten felé fordulva, hogy ja Istenem, látod mögöttem ezt a hatalmas vihar felhőt? Vagy ha ismeri a hatalmi pozícióját, akkor megfordul. Azt mondja, de sötét vihar felhő. Látod mögöttem ezt a hatalmas Isten? Ezért kell megismerni a hatalmunkat Krisztusban. Mert akkor tudsz megállni az élet viharaiban. És naponta képezned kell magadat. Mert nincs olyan, hogy egy szinten állunk. Nincs stagnálás. Vagy növekedsz, és mész felfelé, vagy a lejtő lefelé. Egyébként is a hit az hullámzik. Attól függ, milyen hatások érnek. Tehát a hit sohasem állandó. A hit mértékét a bibliai ismeret határozza meg. Tehát nem tudsz jobban hitni, mint amennyi a bibliai ismereted. Tehát ezért fontos, hogy tegyél szert ismeretre. Hózseás 4:6 azt mondja, hogy elvész az én népem, mert ismeret nélkül való. Nagyon kiváló és magasrangú ismerőseim költöztek át a másik oldalra. Magas pozícióban voltak itt a földi életükben. De ismeret hiányában a kór elvitte őket. Szükségünk van az ismeretre. Egy szomorú történet következik, de ezzel jobban meg tudjátok értetni azokkal, akik felé szolgáltuk a megváltást. Valahol a föld másik oldalán történt, mínusz 20 fokban két ember ment, és az egyik felfigyelt egy gyerek sírásra. Mondja a másiknak, hogy te ott a híd alól, mintha gyerek sírás hallatszana. Azt mondja, butaságot beszélsz, hát mínusz 20 fok, meg esik a hó, meg hát. De csak nézzük meg. Lemennek, és mit árul a szemük elé? Egy anyuka ott szült meg, és az összes létező ruháját, ami volt, azt rácsavarta a babára, és hát ugye a testére fektette. A kisbaba így megmenekült. Az anyuka az életét adta azért, hogy egy másik élet megmeneküljön. Állítólag a történet igaz, mert aztán ezt a kisfiú, amikor felnövekedett, kérte, hogy vigyék vissza oda, ahhoz a híthoz, ahol őt megtalálták, és ott az akóját terítette a sírra, ami ott volt a híd alatt, édesanyja sírjára. De a mondani valója az egésznek az, hogy ebben az esetben az anyuka az életét adta azért, hogy a pici baba megmeneküljön. Jézus pedig az életét adta azért, hogy nekünk, embereknek örök élete legyen. Én azt hiszem, ez a példa fog segíteni nektek abban, hogy érthetővé váljon a megváltásnak a lényege. Jézus nem meggyilkolták. Ő letette az életét értünk. Ő helyetted és helyettem volt a kereszten. Megint csak vasutas példával jövök. Én és az emberek többsége sokáig ugye úgy gondolja, hogy haladunk egy vágányon. Aztán majd valahol kikötünk. Ebben a vágányban van egy váltó. Hogyha ezt a váltót senki nem állítja át, ez a vágány beszalad az ütköző bakba, mint ugye déli pályaudvar. És volt egy-két olyan baleset, amikor ugye bement a pénztárba is a vonat, kiszakította az ütköző bakot. És volt olyan is, még a közösök világában, amikor a vérmezőre lógott le a mozdony. És ott egy nagy szintkülönbség van. Tehát, hogyha az emberek az életük váltóját nem állítják át, akkor az a szakadékba visz. A forró kuckóba. És ezt nem tudják. Ezért kell nekünk elmondani. Mindenki kap lehetőséget, hogy ezt a váltót átállítsa, és Isten alig várja, hogy az ő teremtményei az ő családjába tartozzanak. Nagyon sokszor elmondtam én is veletek együtt a Hiszek egy imáját. Csak akkor nem tudtam, hogy miért. Pál viszont nagyon szépen megvilágítja a római levélben, hogy a hitünkről, a Krisztusba vetett hitünkről szükséges megvallást tennünk. És két feltétele van. Hiszed a szívedben, hogy Krisztus meghalt és feltámadt. És ezt hangosan kimondod. Kaptam nemrég egy levelet egy vallásos közegből, és a levél kíséretében azt írták, művészek voltak, a temetői képeiket tették közzé egy sorozatban, és a végén azt fűzte hozzá az egyik vallásos ember, aki nekem elküldte, hogy hát imádkozzunk, hogy a mennybe jussanak. Azt kérdezném én tőletek, hogy amikor valaki lehúnya a szemét, Pál szerint, ahogy leírja, el tudja mondani a szívébe levő hitet, hogy Krisztus meghalt és föltámadt? Már nem tudja elmondani. Tehát kizárólag csak a Földön van lehetőség arra, hogy Jézust életünk urává tegyük. Ugye milyen igazság? Sorok között is lehet olvasni. Jön a kijelentés, lekerül a fazékról a fedő. Tehát ha valaki meghal, nem tudja már a váltót átállítani. Most itt a földi életben van lehetőségünk. Hiszi mindenki, hogy Jézus Krisztus meghalt és feltámadt?
Igen.
Drága vendégünket, szabadna kérdeznem, velünk tartasz-e egy imában? A Hiszek egy imája Pál apostol levele alapján. Az következik. Kérlek benneteket, álljatok fel. Lényeg az, hogy szívből és hangosan, mert csak így működik. Teremtő Istenem, a hívásodra válaszolva, eléd állok, és fennhangon imádkozom. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból, az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus, költözz a szívembe, és teremts újjá engem. Kérlek, legyél az én Uram, megváltom és gyógyítom. Elfogadom a megváltó munkádat, és hittel megvallom, Jézus, te vagy az én Uram, megváltom és gyógyítom. Meg vagyok váltva, újjászülettem Krisztusban, az ő szent vére, megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet. Amen. Foglaljatok helyet. Amikor valaki befogadja a szívébe az Úr Jézust, akkor a belső embere újjáteremtődik Isten kegyelméből. Nem tudom, ti emlékeztek még azokra a matriósabb babákra, amikor úgy háromat, négyet egymásba raktak. Hát ha most lenne egy ilyen háromas matriósa babám, kimondani se könnyű, akkor nagyon könnyen tudnám szemléltetni, hogy az ember hármas felépítésű lény. Az ember igazi valója a szelleme, ami a bensőjében lakik. A test az edény, és a szellemet és a testet a lélek kapcsolja össze. Így vagyunk egy ember. Tehát te nem látsz engem, csak az edényemet, amiben én lakom. Mert amikor elkövetkezik az utolsó pillanat, akkor a test itt marad. A szellem és a lélek pedig együtt elköltözik arra a helyre, amit az ember itt megválasztott a földön. És két hely van. A menny vagy a pokol. Nincs több. És utána kettő között nem lehet túrázni. Nagyon gyönyörű tanítások voltak most a Szentvér erejéről. Az a Szentvér, ami a kereszten kifolyt, az több célt szolgált. Egyrészt igazzá tett bennünket. Megmosott a Szentvér. Tehát a Szentvér a bűnt lerendezte. Egyszer és mindenkorra. Tehát Jézusnak akkor minden évben vissza kellene menni a keresztre. Vagy hogyha valaki belerugott a szomszéd tehenébe, akkor Isten nem mondja azt, hogy gyermekem, hát ez nem volt a vér alatt. Minden más ott volt, de ezt a bűnt, ezt a vér nem fedezte el, vagy nem törölte el. Ilyen nincs. A vér az mindent eltörölt. Ha valamit nem törölt volna el, akkor Jézusnak vissza kellene menni a keresztre. Az Ószövetségben évente ismételték a véráldozatokat, mert ott csak elfedték a bűnöket. Az a vér, a bikák és bakok vére, az nem volt olyan erőteljes, mint a szent vér. Mert ez a vér a mennyből származik. Az Úr Jézus vére nem olyan közönséges vér volt, mint az emberi vér. Ezért van nagy ereje. És ezért imádkozzuk a védelmünkre is. Elindulunk otthonról, beülünk az autóba, akkor imádkozom, hogy ördögök félre, angyalok előre, és a Szentvérrel megkintjük az utunkat. Szentvér megszólal az utunk fölött, a mai alkalom felett, mert az Ószövetségben, amikor a tizedik csapás volt, hogy elengedjék ugye Isten választott népét, akkor ugye az volt, hogy bemegy a pusztító, és a kicsiket mind megöli. De Isten azt mondta az ő népének, hogy vegyétek a vért, kenjétek meg az ajtófélfát, meg a szemöldökfát, és oda nem fog bemenni a pusztító. Ez alapján veheted a szent vért, és ma is imádkozhatsz, hogy te a felség területedet szóban megtinted, ugye, meg a telekhatárodat, meg a munkahelyedet, meg ami éppen aktuális, és ezért van a szent vérnek ilyen hatalmas ereje. Úgyhogy ebben mélyedjetek el, mert ez egy nagyon-nagyon mélységes és nagy kijelentést adó tanítás volt. Ez volt a múlt heti, múlt vasárnapi. Hát az időnk az ketyeg. Akkor mi most kérünk egy halk zenét. Most a kezünket tesszük rátok, áldást szólunk, fogadjátok be a kenetet, Isten erejét, és éljetek vele. Megáldjuk az ő egységüket Jézus nevében, a házasságban, a szolgálatban, és köszönjük, Uram, a szent olajat, amit adsz az ő életükre, a világosságot, bölcsességet, a kegyelmet és annak a gyümölcseit. A Jézus nevében nyitott ajtókat szólunk, Uram, nyitott szíveket, és sok új életet gyümölcsözzenek, Uram, a Jézus nevében. Amen. Isten álmát imádkozzuk feletted, hogy teljesedjen be mindaz, ami a szíved kívánsága. A Jézus Krisztus szent nevében. Isten terve teljesedjen be az életedben. A szíved kívánsága jöjjön a valóságba a Jézus nevében. A Jézus nevében. Isten tervei és céljai lebegjenek a szemed előtt, és teljesíts be az ő akaratát a Jézus nevében. A Jézus nevében. Köszönjük, Uram, az ő terveit és céljait a te életedben. Nyitott ajtókat, nyitott kapukat szólunk, Uram, és a kegyelem pedig előmenetelt ad a Jézus nevében. Ízületekben van gyógyító kenet. Kézben dicsérünk és magasztalunk, Atyám. Köszönjük, Uram, a helyreállítást.
Köszönjük, Uram, a megtartó kegyelmedet a Jézus nevében. Minden dicsőség, Uram, a Tiéd. Köszönjük a Te terveidet és céljaidat az ő életében, és hogy áldással válhat mások számára Jézus nevében. Megáldjuk Jézus nevében a házassági egységüket, a szolgálati egységüket a Jézus nevében. Szentvérre befedezetnek nevezzük, és az ellenség nem avatkozhat be az ő munkájukba, életükbe a Jézus nevében. Az Úr Jézus álmai legyenek meg az életetekben, és a szívetek kívánsága töltessen, de a Jézus nevében. Amen. Dicsérünk és magasztalunk Téged, Atyám. Áldjuk a Te szent nevedet. Köszönjük, Uram, a Te terveidet és céljaidat a Te gyermeked életében. És az ő életét a Te akaratodhoz kötjük, Atyám, a Jézus nevében. Köszönjük a Szent Szellem vezetését. És szent olajjal és szent vérrel hintjük meg az ő útjait, életét. A Jézus nevében. Zámos 3:3 alapján szóljuk az egységet a Jézus nevében. A Jézus nevében. És köszönjük az előmenetelt. Köszönjük, Atyám, a Te gyermeket életét. Hálát adunk, Uram, hogy Te érte is meghaltál a Jézus nevében. Minden dicsőség, Uram, Téged élet. Köszönjük, Uram, hogy Te őt a tenyereiden hordozod, és az áldások teljességével halmozod el a Jézus nevében. Köszönjük, Uram, az előmenetelt minden területen a Jézus nevében. Köszönjük, Uram, az ő életüket. Megáldjuk az egységüket. Áldást parancsolunk melléjük. Áldást parancsolunk a kezük minden munkájára a Jézus Krisztus szent nevében. Szent olajjal és szent vérrel hintjük meg az egységüket, hogy az ne legyen támadható a Jézus nevében. A Jézus nevében. A Te gyermeket, a Te szolgálód életét, megáldjuk az ő családját, a házassági kapcsolatát, a szolgálatát a Jézus nevében. És mindaz, amire a kezét teszi, azon áldás rendelünk, arra áldást rendelünk a Jézus nevében. Lerontjuk az akadályokat, és szent vérrel, szent olajjal hintjük meg őt, az életét, a munkáját, a szolgálatát, hogy az ellenség ne találjon fogást rajta a Jézus nevében. A Jézus nevében. Dicsérünk és magasztalunk Téged, Atyám. Áldjuk a Te szent nevedet. Köszönjük, Uram, a Te békességedet. És hálát adunk, Uram, hogy Te megsegíted a szent jobboddal a Te gyermekedet. Mindabban, ami az ő szíve kívánsága, segítesz, hogy valóságba jöjjön a Jézus nevében. Kezünket hittel rátesszük a hozott kelmékre és szövetekre a Jézus Krisztus szent nevében. Hát azt olvassuk az igében, hogy Pál apostol testéről elvitték a kenettel teli ruhadarabokat és szöveteket, és amikor otthon a beteg testekhez érintették, a kenet kiáradt, behatolt a testbe, és megszűntek a betegségek. Megtört az iga. Ennek alapján a hitetek és a hitünk alapján a kezünket rátesszük a hozott kelmékre, szövetekre, kiárasztjuk Isten természetfeletti erejét a Jézus nevében. Áradkenet, 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 és ugyanúgy a mai napon is hazavihetitek Isten erejét, mert ez épp úgy raktározódik a szövetekben, mint az akkumulátorban az áron. És amikor hittel a beteg testekhez érintik, a kenet kilép, megtöri az igát, a betegséget, a problémát a Jézus nevében. És szabaddá válnak az emberek. Isten természet feletti ereje által a Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Úr Jézus, a kereszten bevégzett munkát, a szent vér áldozatodat a Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Amen.
Amen. Ha hallottátok, hogy közben hogy imádkoztunk, benne volt a szent olaj több helyen. Tudjátok, hogy az olajnak mi a lényege? Lehet, hogy nem nézitek a tévében a birkózós műsorokat, de a birkózók azok a testüket bekenik olajjal, hogy a másik fél ne tudjon fogást találni rajta. Na most az egyik fő fegyverünk a szent vér, amivel ugye távol tarthatjuk az ellenséget,
mint említettem az ószövetségi előkép alapján. A másik pedig, hogy a szent olaj, a kenet, az mindig rajtunk legyen. A testünk egy edény, ezt írja a Biblia. A mai napon is az edényünk Isten jelenlétével, kenetével feltöltődött. A Biblia azt mondja, hogy a testünk egy cserépedény. Régen ugye korsókat és ilyen agyakedényeket használtak különböző dolgok tárolására, de hogyha az a cserépedény megrepett, akkor azon keresztül a folyadék kiszivárgott, az olaj ki tudott szivárogni. Na most megint jön az ellenség. Megpróbálja a cserépedényedet megrepeszteni, hogy az olajadat ellopja. Hoz olyanokat az utadba, akik megsértenek, kilőzt a szeretetből, már is a cserépedényeden van egy kis repedés, és az olaj le tud szivárogni. Azért mondom, hogy figyelj fel ezekre, és ne engedd meg magadnak azt, hogy kilépjél a szereted olalából. Ilyen egyszerű. Döntést kell hozni. Mai napon szeretetben járok. Reggel 6 órakor, amikor fölkelsz, vagy amikor kelsz, ugye. Én azt szoktam imádkozni, hogy én szeretetben és győzelemben járok. Abban a győzelemben, amit Krisztus megszerzett a számomra. Bizonyára hallottatok ma sok újat, de az jó. Mert ebből tanulunk. Halleluja. Itt most mentünk a sorban, és éppen előtte mondom, hogy izületre, kézre, kézfejre van gyógyító. Ezt mi az ő? Hát Isten tudja, mert ő kapcsolja be ezeket az ajándékokat. Ugye? Tehát hisztek, van komoly hitetek, ezzel szeretnélek benneteket bátorítani. A dicséreteink, azok nagyon felkentek. Nem mindegy, hogy te énekelsz az Úrnak, hangot adsz ki, vagy szívből dicséred, kettő között nagy különbség van. Vagy egy zenei szolgálat hangot ad ki, most viccesen mondom, ricsaj csap, vagy olyan a szolgálata, hogy leszáll a kenet. Tehát kenetteljes. Kicsit kisarkítva mondtam, úgyhogy nem akarok ezzel senkit megbántani, csak hogy a különbséget érzékeljétek. Most Isten mindenkit elplántál egy gyülekezeti helyre. Ott szeretné biztosítani számára az ellátást. A kombány példáját fogom hozni, amikor aratás van. Megy a kombány, van egy puttonya, van egy nagy csöve, és mellé áll a pótkocsis teherautó, amiben ugye a mag átömlik. Ugye? Így történik az aratás. Tehát Isten, ahova bennünket elplántált, ott tudja biztosítani számunkra az ellátást. Máshol nem. Vagy kisebb mértékben. Most döbbentem rá. Júniusban lesz, hogy 15 éve szolgáljuk az Urat. Tehát mindenkinek van egy ellátási vonala. Isten ott tudja a legjobban megáldani őt, és az a hely, ahol Isten elplantál bennünket, az a legvédettebb hely. Legoltalmazottabb hely a számunkra. Mert találkozok olyan keresztényekkel is, megtalálnak interneten és ismeretlenül is, hogy itt voltam fél évig, utána odamentem. Egyszerűen össze vannak zavarodva. Mert egyik helyen azt a tanítást hallják, hogy nem mindenki fog elragadhatni, amikor az Úr Jézus jön. Most ez a tanítás kapta fel a fejét. Persze, hogy nem igaz. Mert akinek a szívében van az Úr, legyen már a mennyben vagy a földön, az mindenki az Úr Jézushoz tartozik. Az Krisztus gyülekezeti teste, és hozzá tartozik. És amikor jön az Úr Jézus vissza másodszor, akkor együtt találkozunk, egy csapatot fogunk képezni. Na most a téves tanítás szerint, hogy valaki megóvja az üdvösségét, igazából az kellene, hogy befogadja az Urat, újjászületik, Isten akkor lelövi, hát akkor biztos, hogy nem vesztél az üdvösségét. Tehát mindent meg kell nézni az igében. És nem szabad kiragadni semmit sem a Bibliából, hanem a szöveg környezetében kell vizsgálni ezeket a kérdéseket. Mindenféle kérdést, ami fölmerül. Vagy lehet kérni az Úrtól tanácsot, van pásztorotok, mindenhol vannak az országban.
az ország le van fedve, inkább így mondom, mert azért minden településen még nem vagyunk jelen, de növekszünk. Növekszünk, és jönnek elő új gyülekezetek is az Úr dicsőségére. Tehát az otthely az nagyon fontos, ezt otthelynek hívja a szakmai zsargon, hogy Isten elhelyez egy helyre, az az Isten által elrendelt hely, vagy az otthelyed. Hogy oda helyezett el, majd mindjárt oda elérünk a kombányok is. Az egy királyok 17-ben, ott van az Illés. Jött a szárazság. Mit mondott Isten Illésnek? Hogy menj a Kéri patak mellé, ott lesz innivalód, és majd a hulló visz neked élelmet. És hogyha az Illés okos doboza bekapcsolt volna, és elkezdett volna különböző egyéb emberi gondolatokat ugye kiagyalni, hogy hogyan már most egy holló, hogyan hoz nekem ebédet? Még a patakból jó lehet inni, de hát most a holló hogyan hoz ebédet? Ha elkezd okoskodni, és nem oda megy arra a helyre, amit Isten elrendelt, akkor nem éli túl ezt a szárazságot. Meg vagyok győződve róla. Igaz, hogy aztán jött a szárazság, és a patak is kiszáradt, de Isten megint gondoskodott róla. Azt mondta, hogy menj el az özvegyasszony házához. És akkor ott kapott ellátást. Na, a kombány. Ha a pótkocsi nem pontosan a cső alatt, a kiömlő cső alatt helyezkedik el, akkor a gabona az lemegy a földre, és igazából mondhatni, hogy kárba veszik. Beletiporják a kerekek, megeszik a rágcsálók, és az a mag, az nem hoz semmiféle hasznot. Tehát nem éri el a rendeltetési célját. Hogyha mi nem azon a helyen vagyunk, ahol Isten elrendel bennünket, úgy járunk, mint a kombány példája. Az, amit Isten szeretne nekünk küldeni, az nem érkezik el hozzánk, mert nem azon a helyen vagyunk, ahol rá tudunk csatlakozni arra a csőre. Jók ezek a példák, ugye?
Igen.
Tehát fontos, Uram, megkérdezni, Uram, melyik az én helyem? Én azonnal tudtam, hogy én nagyon jó helyen vagyok, amikor ide kerültem. 96-ban. Akkor 44 éves voltam, és sajnáltam az előtte elvesztegetett évtizedeket. De azt hiszem, nem én vagyok ezzel így egyedül. De igazából a múlttal ne foglalkozzunk, mert az történelem, és a történelmet nem lehet megváltoztatni. Pál azt mondja, hogy fussuk meg az utunkat, a pályánkat előre, Isten terveit és céljait töltsük be. Szépek vagytok. Sok volt egyszerre?
Nem.
Nem? Emésztős?
Jó.
Kinek talált bele? Valamelyik része, ugye? Mert hát a tanításból nem minden szól mindenkinek. De amikor neked szól, akkor ne a szomszédodat bököst, hogy hallod? Az neked szól. Hanem köszönöm, Uram, én ezt elveszem. Istennél nagyon fontos a kiigazítható szellemnek a megtartása. Hiába mondja Isten, hogy ezt tedd, azt tedd, hogyha az illető az okos doboza után megy. Tehát a kiigazítható szellemnek a megtartása az nagyon fontos, és nyugodtan imádkozhatok érte, hogy Uram, tarts meg azon az úton, amit te terveztél a számomra. Mert a csapdák azok jobbra és balra levő mellékvágányokon és a mellék utcákban vannak. És nem csak Istennek van terve a számunkra, hanem az ördögnek is. Ezért kell maradni Isten tervében. Isten útjaim. És amikor a Szent Szellem azt mondja, hogy ne a Diófa utcán gyere, hanem a Hásfa utcán, akkor annak oka van. Mert ott egy csapda volt elkészítve a számodra. Vagy egy forgalmi dugó, vagy bármi. Régi rádiónkra gondolok vissza. Ugye elő volt az állomáskereső, oldalt meg a hullámváltó. Rövid hullám, közép hullám, hosszú hullám. Tietek is ilyen volt biztos. Apukám nagyon szerette hallgatni az egyik adót, ami zavartak. Mit csinált ahhoz, hogy ő azt az állomást jól hallja. Vagy mit próbálkozott, ugye, vagy mit igyekezett tenni azért, hogy ezt az állomást jól hallja. Fogta az állomáskeresőt és csavargatta. Kicsit jobbra, kicsit balra, próbálta hangolni, hogy valamit elcsípjen belőle. Na most ugyanezt kell csinálni a szellemünkkel is. Hogy Isten frekvenciájára ráállni, és ha nem egészen pontos, akkor kicsit kiigazítani. Kicsit jobbra, kicsit balra, hogy minél tisztában halljuk az Urat. Tehát ezt a finom hangulást nekünk el kell végezni. Mert nagyon jó, ha elimádkozzátok a Zsoltár 91-et, a védelem imáját. De ez önmagában nem elégséges. Mert a Szent Szellem vezethet. Úgy, hogy most a Judai úton menjek haza, vagy a Lellai út. Csak példának ugye mondom, hogy nem mindegy, hogy most melyik úton megyek haza, hogy kikerüljem a csapdát. Tehát elimádkoztam a Zsoltár 91-et, de ez mellett még kell figyelnem a Szent Szellem vezetésére, hogy melyik az út, melyik az út, amelyik tiszta. Ugye? Tehát összetettek a dolgok. Nem bonyolultak, csak összetettek. Mert Isten igéje nagyon egyszerű. Ő úgy írta, hogy ez minden ember számára érthető legyen, csak nyitott szív kell hozzá. Tehát fontos az állomás kereső gombot ráhangolni Isten hangjára. És utána fog szólni, eddig is szólt, csak nem biztos, hogy meghallottuk mindig. Ő mindig szól. Néha a címzet ismeretlen, és a Szent Szellemnek a vezetése az egy nagyon fontos dolog. Ószövetségben erre nem volt lehetőségük. Nem voltak újjászületve, és nem voltak Szent Szellemmel beteljesedve. Ha valamit akartak tudni Istentől, akkor elmentek ugye a profétához. Ószövetségben ugye csak a királyok, papok és a proféták fölött volt a Szent Szellem a szolgálatuk végzése céljából. Ma viszont hol lakik? Itt lakik bennünk. És azt mondja a Biblia, hogy ő a nagyobb. Nem a probléma a nagyobb. A Szent Szellem a nagyobb. A nagyobb az nagyobb. Egy hokedlit láthatsz te kicsinek is, meg nagynak is. Ha elgáncsolt a krampusz, és kifeküdtél, mint a gyalogbéka, és fölnézel, akkor a hokedli nagy. Ha föntről nézel lefelé, akkor kicsi. Honnan kell nézni a problémát? Hatalom királyi székéről. Isten nem nagyot halló. Elég, ha egyszer kérsz. És utána mindig hálát adsz. És éppen azon beszélgettünk útközben, hogy ugye az ellenség munkáit meg kell kötni. Ez a tiltást jelenti. Piros lámpa. Hogy hányszor, vagy milyen módszerrel történjen ez. És nekem a szívemhez az áll közelebb, hogy ha van egy konkrét eset, akkor az felett imádkozhatsz, akár otthon, akár gyülekezettel együtt, ahogy a szívet indít, hogy ezt a munkát leállítom, megkötöm, megtiltom, és a mennyerőforrásait pedig ugye kiárasztom, a kenetet, az angyalokat, legyenek a segítségemre. De másnap ezért a dologért már nem így imádkozom, hogy még egyszer megkötöm, hanem én úgy imádkozom, hogy kötve tartom. Tehát emlékeztetem a füstös képűt, hogy ez már meg van kötve, én csak kötve tartom. Egyébként amnéziás, ha nem tudom, észrevettétek-e. Azért kell mindig az igét neki felolvasni, hogy Jézus tette, hogy meg van írva. Elfelejtünk, mit mondta előző nap. Tehát emlékeztetem, hogy megkötetett. Meg amikor a Szentvérrel meghintek egy területet. Utána legközelebb már csak vagy megerősítem ezen dolog felett a Szentvért, vagy Szentvére befejezetnek nevezem. Mert ugye, ha valamit sokszor kérünk, mondjuk szükségünk lenne egy mélytengeri herkentyűre, akkor kérem egyszer, hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön, akkor ez azt jelenti, hogy az első három imám az hitetlenség volt. Hitetlenségben mondtam el. Hát a negyedik imát azért mondtam, mert a másik háromban nem hittem. Úgyhogy a hét imáját egyszer mondjuk, és utána bármikor ez feljön az emlékezetedben, akkor csak köszönd meg. Köszönöm, Uram, hogy te ezzel foglalkozol, és hálát adok, hogy a válasz úton van. Csőposta. Láttatok csőpostát már, vagy hallottatok róla? Előfordul még talán mai nap is irodaházakban. Lényeg az, hogy nem kell szaladgálni le föl, hanem bedugják a kis konzervdobozba, és akkor az oda viszi, ahova éppen kell. Amikor kérek valamit Istentől, akkor abban a pillanatban én hiszem, hogy ő ezt megadta, mert ő örül az én örömömnek, meg én is örvendezek annak, amit kértem és úton van, tehát mind a ketten örvendezünk, meg azt ígérte ugye Jézus, hogy mindaz, amit kérünk az ő nevében, azt megadja nekünk. És én ezt úgy képzelem el, ugye nagyon fontos megint a kép, hogy hogyan látod magadat ebben a helyzetben. Hogy a mennyei postázóban ezt bekészítik, megcímzik, bedobják a csőpostába, és jön lefelé. Valamikor sokáig jön. Akkor azt kell megvizsgálni, hogy a csövön vannak-e horpadások. Mert ha nem szeretetben járunk, akkor ezek a csatornák ugye beszűkülnek. De lényeg az, hogy én hiszem, hogy ez a postázóban ott van, elindították, és ezért mondom azt hitben, hogy ez megvan nekem, holott még nem látom. Ez egy kicsit bonyolultnak tűnik első hallással, de a hit így működik. Hát ahhoz már nem kell nekem, nem kell hinnem, hogy legyen egy szemüvegtokom, mert már itt van a kezemben. Úgyhogy megjelenik egy új könyv. Első napokban csak Budapesten kapható. Van neked egy budapesti barátod, barátnőd, és feltelefonálsz neki, hogy hú, de szeretnék ebből a könyvből, vagy ebből a CD-ből, valamelyen együttesnek ugye a szuper zenéje. Elmegy, megveszi neked, hazajön, letelefonál, hogy kedves barátnőm, barátom, megvan, amit kértél. Te mit fogsz mondani a családban, meg az ismerősöknek, hogy megvan a könyv, megvan a CD, de ott van a kezedben? Nincs. Nincs még a kezedben, de úton van. Mert vagy feladja postán, vagy lehozza személyesen, ez már részletkérdés. Próbáljátok meg ehhez kötni, ehhez a képhez azt, hogy kérünk, elfogadjuk, hogy Isten megadta, de ez a hitbeli elfogadás, és még nem látom a tenyeremben. Utána a hitem hozza a valóságba. A hitünk az egy szállító jármű. Hit nélkül nem lehet tetszeni Istennek. Hit nélkül semmit nem lehet kapni Istentől. Mert ő csak a hitünk alapján tudja azt odaadni, amit kérünk. Tehát a hitre szükség van. És ez a hit pedig a bibliai hit. A Biblia nem vallás, Jézus nem vallás alapító, az egy más kategória. A vallásos embereket Jézus megfedte. Azt mondta, hogy a ti rendelkezéseitek hatástalanítják az én igémet. Benne van a Bibliában. Tehát mi nem vallást hirdetünk, mi az élő evangéliumot. Amen.
Amen.
Még egy rövid imát azért mondunk. Hálát adunk, Atyám, a mai napért. Köszönjük a nyitott szíveket, hallgató füleket és a látó szemeket. Köszönjük, Uram, hogy ezt nem csak meghallják, hanem megcselekszik is, hogy gyümölcsöt hozzon a számukra Jézus nevében. Megáldjuk a kapcsolatokat, az egységet a Jézus nevében. Áldást szólunk felettük. Szentvérrel hintjük meg azokat is, akik ma nem tudtak itt lenni, és a szent olajjal, hogy az ellenség ne tudjon rajtuk fogást találni a Jézus nevében. És a hatalom királyi székéről szólunk az ellenségnek, és emlékeztetjük, hogy a talpunk alatt van, hatástalanítva, ártalmatlanítva, megbénítva a Jézus nevében. Amen. Szabadok vagytok, áldottak vagytok, gyarapodóak vagytok, gyógyultak vagytok. Én boldogra prédikáltam magam, ti pedig boldogra hallgattátok. Halleluja. Erzsike, valamit szeretnél mondani? Nyájadnak?
Én csak vagyok. Drága testvéreim, hogy minden jó nevében megköszönjük Feri szolgálatát és Ágiét. Itt voltak közöttünk, eljöttek. És én csak annyit tudom mondani, egyetlen egy mondatot, hogy gazdagon távozunk, hogy nem van. Istenem távolom, halleluja. Isten áldását kérjük az életükre, családukra, szolgálatukra, és Isten dicsősége aranyozza meg a lelki életeteket. Ezt kívánjuk nektek, szeretettel.
Köszönjük szépen. A kegyelem pedig rétegenként rakódik ránk. Ez egy fontos dolog. Rétegről rétegre. Mint a hó. Az is jön egy réteg, aztán egy másik réteg. Viszont ennek a ránk rakódó kegyelemnek vannak előnyei, hasznai. Tehát a ránk rakódó kegyelemnek vannak gyümölcsei, talán így mondhatom, hogy kedvessé tesz bennünket az emberek előtt. Most a bennünk mindannyiunkat értem ez alatt, ugye? És ajtókat nyit, kapukat nyit. Tehát az Úr képes megtartani akkor is, hogyha a láthatók nem úgy néznek ki. És az ige nem egyszer azt mondja, hogy ne a láthatókra tekints. Még egyszer emlékeztetnélek arra, hogy Hégen sorsa akkor fordult meg, amikor elkezdte látni magát úgy, ahogy az ige mondja. Hogy a kereszten megszerezte a gyógyulást, nekünk még birtokba kell venni. Nem kell még egyszer Jézusnak a keresztre menni. Ő a munkát elvégezte. Nekünk kell birtokba venni. Megragadni. Hogy ez a miénk. És ez megvan. Az ige azt mondja, hogy múlt időben mondja, hogy Krisztus sebeivel gyógyultatok meg. Nem, hogy majd egyszer valamikor a piros hó esik. Hanem meggyógyultatok. Köszönjük a türelmeteket. Halleluja. Jó volt együtt lenni. A keresztényeknél mindenre van megoldás. Meg kell találni. És van. Tehát nem a kudarc útját kell járnunk. És nem azt az éneket kell énekelni, hogy sem. Nincs egy vasam sem. Most tanítottunk egy 17 részes sorozatot, a gazdagság lelőhelye. 17 rész ment le, pásztortársak már kérdezték, hogy bírja a nyáj, mert általában tisztelet a kivételnek nem szeretnek hallani a pénzről. De itt nem a pénzről tanítottunk, hanem hogyan lehet áldott. Malakiás 3:10-ben, 11-ben. 7 darab áldást sorol fel Isten a tizet fizetők számára. És itt is benne van az, hogy megdorgálom életed a kártevőt. Ezt is imádkozom naponta, mert van mire hivatkoznom. És ezt egy másik gyülekezetben tanítottam erről, egy Benny Hinnnek a tanítása egyébként, hogy 7 áldás a tized fizetésben. Megtaláljátok, a Békeváron fönt van. És akkor egy ilyen vallásos beállítottságú testvérasszony a végén megszólalt, hogy ebben az egyházban mindig a pénzről van szó. És nem én válaszoltam, mert ilyen gyorsan nem jött volna a számra a válasz, hanem a Szent Szellem volt. Nem tudtam volna ilyen gyorsan kitalálni, hogy nem a pénzről volt szó ma, hanem a te áldásodról. Megsértődött, aztán egy darabig nem is jött. De ő lett az áldozat. És a sángvári bárányok ezt annyira itták, megértették, hogy vetés nélkül nincs aratás. Ha nem vett szeretetet, nem fogsz aratni szeretetet. De vetés aratás az élet minden területén így működik. Ez egy szellemi alaptörvény. Amen. Legyetek áldottak. Na muszáj abba hagynom. Yeah.
szeretet örök.
Nagyon szépen köszönöm, és örültem, hogy itt lehettem.
Igen, hasonlóképpen.
És az Úr áldjon benneteket.
Én nekem ez annyira jó volt ez.
Nagyon nagy öröm volt, és boldogság számunkra itt lehetett.
Halleluja.
Mi örültünk a legjobban. Sok minden elletültet a szívünkben.
Szellemileg tökéletesen jól laktunk.
Igen?
Jól laktunk.
Ó, desszert.
Csodálatosan, olyan, mint amikor rendesen étkezünk, és jól lakunk, hogy szellemileg nagyon jól laktunk.
Valaki jól lakjon, ahhoz éhes meg kell.
Igen.
Éhes is voltam.
Igen.